Bejelentjük, hogy a 16 méteres rövid hullámon adásunkat most befejezzük. Műsorunkat tovább folytatjuk a 19, 25 és 49 méteres rövid hullámon, valamint 10 perc múlva a 31 méteren is. A pontos idő 21 óra. Most híreket mondunk. Nyugati hírszolgálati irodák budapesti keltezésen azt jelentik, hogy a magyar szabadságharcosok vasárnap is folytatták harcukat a fővárosban és a vidéken a szovjet túlerővel szemben. Ugyanakkor Kádár János, a kommunista bábkormány vezetője találkozott Nagy Imrével, akit a szovjet hadsereg egy héttel ezelőtt távolított el a kormány éléről. Dunapentelén tovább folytatódik az ellenállás. A szabadságharcosok visszavertek egy páncélosokkal és gyalogsággal végrehajtott nagy támadást. Pécset az urániumbányák munkásai és üzemi munkások ugyancsak tovább harcolnak, és semmibe se veszik a megadásra tett szovjet ultimátumot. A kommunista ellenőrzés alatt álló Miskolci Rádió ma délután közölte, hogy Diósgyőrben tovább tart a sztrájk, a munkások a legjobb esetben 30%-ban jelentek meg az egyes üzemekben. Az iskolákban megindult ugyan a tanítás, de a tanulóknak több mint fele nem jelenik meg az oktatáson. A kollégiumok üresek, a kollégistáknak alig 10-20%-a jelentkezett eddig. A rádió közölte még, hogy a Mátra és a Bükk erdőségében tisztek, altisztek, legénységiek, valamint egyetemistákból és ifjú munkásokból álló fegyveres ellenállási csoportok még mindig harcolnak. Megszállva tartják többek között a borsodi szénbányászati tröszt több bányaüzemét, ezért ezekben az üzemekben a termelés mindeddig nem indulhatott meg. A Nemzetközi Vörös Kereszt egy gépkocsi karavánja a déli órákban átlépte a magyar-osztrák határt és úton van Budapest felé. A 15 tehergépkocsiból álló karaván 27 tonna élelmiszert és 2 tonna gyógyszert visz a magyar fővárosba. A karaván vezetői már péntek éjszaka óta vesztegeltek a Klingenbachi osztrák határállomáson, és várták a magyarországi hatóságok beutazási engedélyét. Ma délben a karaván vezetőjének megengedték, hogy átlépve az osztrák-magyar határt Sopronba utazhassék. Szovjet katonák kíséretében a karaván vezetője a soproni szovjet parancsnokságot kereste fel. Röviddel azután ugyancsak szovjet fegyveres kísérettel visszatért Klingenbachba. A szovjet csapatok nem sokára ezután megkezdték a 15 gépkocsi rakományának legalaposabb átvizsgálását, míg a legkisebb gyógyszert tartalmazó dobozokat is megvizsgálták. Munkájuk befejezése után engedélyt adtak a gépkocsi karavánnak a határ átlépésére. Ez az első vöröskeresztes gépkocsi karaván, amely a múlt vasárnap óta az Ausztriában felhalmozott nyugati segítség kis töredékével beléphetett Magyarország területére. A Reuter iroda két külön tudósítója közül az egyik továbbra is a magyar fővárosban tartózkodik, a másik ma reggel Bécsbe érkezett. Első összefoglaló jelentésében beszámol egy hét eseményeiről a magyar fővárosban, amely éppen egy hét óta el van zárva a külvilágtól. A két tudósító a felkelők főhadiszállásán az egykori Szabadnét épületében élte át a szovjet tankok első rohamát. A beszámoló szerint a szabadságharcosok csupán az első két napon a páncélosok tucatjait pusztították el. Becslések szerint egyedül Budapesten 1000 szovjet tank vonult fel a szabadságharc leverésére. A szovjet alakulatok, ha a szabadságharcosok ellenállásába ütköztek, nyomban erős tűz alá vettek egész háztömböket, és súlyosan megrongálták, vagy egészen lerombolták azokat. Eljövetelem előtt bejártam a főváros nagy részét, és alig láttam egyetlen épp házat, írja a Nyugati Hírszolgálati Iroda tudósítója. Az utcákon mindenütt üvegcserepek, az úttesteken a villanyos vasutak leszakadt vezetékei. Kidőlt lámpaoszlopok, kiégett szovjet tankok, temetetlen holttestek. A közlekedést még mindenfelé barikádok akadályozzák. A lakosság hosszú sorokban áll az élelmiszerüzletek előtt. Még az elmúlt két éjszaka is heves összetűzések záját lehetett hallani városszerte. A csepeli olajtartályok még a legutóbbi napokban is égtek, a felszálló füst jól látható volt Budapest utcáin. Az oroszok az elmúlt két napon házról házra jártak és szabadságharcosok után kutattak. Budapesten azonban úgy tudták, hogy aránylag kevés szabadságharcos adta meg magát, illetve engedte, hogy a házakban elfogják. Nagy részüknek sikerült a Buda külterületeit szegélyező erdőségekbe menekülnie. Most onnan folytatják a harcot. A nyugati újságíró végül elmondotta, hogy amerre járt, mindenütt arra kérték a szabadságharcosok, ha elhagyja Magyarországot, és ismét szabadon dolgozhat, számoljon be a világnak mindarról, amit Budapesten látott, és ahogyan a szabadságharcosok hős küzdelmét a közelből megfigyelhette. A délután folyamán 6 gépkocsi érkezett Budapestről a Nikösdorfi osztrák határállomásra nyugati újságírókkal és diplomatákkal. Az újságírók között volt a francia Figaro munkatársa, aki a köréje seregő újságíróknak bevezetésül ezeket mondotta. Szívet tépő eseményeknek voltam a tanúja, amelyeket amíg élek, nem felejtek el. Olyan bátor és halált megvető néppel, mint amilyennek a magyar szabadságharcosokat megismertem, soha azelőtt nem találkoztam. A csoport tagjai között Ausztriába érkezett az egyik nyugat-német lap szerkesztője. Gépkocsijának egyetlen ablaka sem maradt, és a kocsi gépháza is súlyosan megsérült. A német újságíró elmondotta, hogy súlyos harc középpontjába került a Kilián laktanya közelében. A belgrádi rádió munkatársa beszélgetést folytatott két Budapesten járt jugoszláv újságíróval. Ezek pénteken távoztak a magyar fővárosból. Elmondották, hogy déli irányban haladva Budapest határában nagy kerülőt kellett tenniük, mert a főút Csepel közelében vezet el, ahol akkor még heves harcok folytak. A jugoszláv újságírókra azt tette a legmélyebb benyomást, hogy Budapest lakossága semmibe se véve a fel- és alászáguldó, avagy bevetésre készen álló tankokat higgadtan közlekedett az utcán. Igyekezett mindenki kenyér és más életfontosságú élelmiszerre szert tenni. Mit beszélnek az emberek az utcán? Nehéz erre válaszolni, mondotta a belgrádi újságíró. Az emberek általában némák, összeszorított ajakkal haladnak el a szovjet páncélosok mellett. Nagyon sokan hozzátartozóikat keresik a halottak között. Ha valakire ráakadnak, kifelé nem mutatják fájdalmukat, hanem némán magukkal viszik halottjukat. A New York Times varsói tudósítója jelenti, hogy Rokoszovszki szovjet tábornagy, a lengyelországi kormány hadügyminisztere és a lengyel hadsereg főparancsnoka továbbra is Lengyelországban tartózkodik annak ellenére, hogy menesztéséről több ízben szó esett. Rokoszovszki legutóbb azon a címen távozott Varsóból, hogy szabadságra megy. Szabadságát Legnicán a Lengyelországban állomásozó szovjet erők főhadiszállásán töltötte. A lengyel hatóságok közben arról értesültek, hogy a legnicai helyőrségben állomásozó szovjet csapatokat 3 más nyugat-lengyelországi vidékre vezényelték. Ezek közül az egyik Boroszló és környéke. Lengyelországi kormánykörökben a szovjet csapatmozdulatokat azzal hozzák kapcsolatba, hogy Kelet-Németországban is jelentősen megerősítették a szovjet erőket. Varsóban minden esetre feltűnt, jelenti a továbbiakban a New York Times tudósítója, hogy a szovjet hatóságok hivatalosan nem értesítették a lengyel kormányt a csapatmozdulatokról. Jól lehet, a lengyel vezetők legutóbb kikötötték, hogy Moszkva a Lengyelország területén belül elrendelt szovjet csapatmozdulatokról előzetesen tájékoztatja a lengyel kormányt. Hivatalos lengyel helyre olyan jelentések is érkeztek, hogy a lengyel légierő kötelékébe tartozó lökhajtásos repülőgépek jelentős részét elvették az országtól. Kommunista forrásból arról tájékoztatták továbbá az amerikai laptudósítót, hogy amikor legutóbb eltávolították a lengyel hadseregből a szovjet parancsnokok csoportját, szám szerint 32 tisztet, Azt is megállapították, hogy a lengyel hadsereg felszerelése nehéz fegyverekben sokkal kisebb, mint ahogy feltételezték. Annak ellenére, hogy az ország óriási erőfeszítéssel a korszerű katonai felszerelés növelésén dolgozott, a lengyel hadseregnek ma nem áll több nehéz fegyver rendelkezésére, mint amennyi összesen 6 hadosztály felszereléséhez elégséges. Nápolyban dán és norvég katonai kötelékek várnak arra, hogy az ENSZ rendőri erők első csoportjaiként svájci repülőgépeken Kairóba szállítsák őket. Burns, az ENSZ rendőri erők főparancsnoka, közölte, hogy a tárgyalások az ENSZ erők átszállításáról még nem értek véget. Remélni lehet azonban, hogy az egyiptomi kormány rövidesen hozzájárul ehhez, és ezt követően nyomban útra kelnek a kötelékek Nápolyból Kairóba. Hivatalos angol helyen megállapították, hogy a Szovjetunió és csatlósai egy év leforgása alatt mintegy 420 millió dollár értékű hadi anyagot küldtek Egyiptomba. Köztük mintegy 300 középnagyságú és nehéz páncélos, 50 bombázógépet és legalább 100 lökhajtásos vadászgépet. Híreink közlését befejeztük. Legközelebb 22 órakor mondunk híreket. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.